Márk evangélium a 11. rész, első 11 versét olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót, az ajtó elé kötve, kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és ekkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban! Jézus ekkor bement Jeruzsálemben, a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Imádkozunk. Drága mennyi atyánk, imádunk téged azért, mert valóban nagy király vagy, és volt hatalmad arra, hogy megválts bennünket a mi bűneinktől. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, köszönjük mindazt, amit ő tett az ő életében, amivel szolgált nekünk, és köszönjük az ő halálát is. Köszönjük azt, hogy húsvétkor erre emlékezhetünk, hogy az elkövetkezendő hét arra szolgálhat számunkra, hogy a szívünkben visszamenjünk egy kicsit a kereszthalál előtti időszakra, és fölkészüljünk arra, hogy ünnepeljük azt a megváltást, amit te adtál az Úr Jézusban. Kérlek azért, hogy tudjuk a mi bűneinket rendezni veled, és hálás szívvel emlékezhessünk arra, hogy te föltámasztottad őt a halálból, és életet adtál neki. Köszönjük azt, hogy most ott van a te jobbodon, és uralkodhat, mint király, és köszönjük azt, hogy bátorítás lehet ez számunkra, és vigasz a nehéz időkben, és elkísérhet minden napunkon, nem csak húsvétkor, hanem az egész évben. Köszönjük Istennek neked ezt a mai szakaszt, köszönjük azt, hogy ebből tanítasz ma bennünket, ebből bátorítasz ma bennünket, kérlek, hogy áld meg Montit, és áld meg bennünket is, adj nekünk nyitott szívet, adj nekünk, hogy tudjuk a te igédet és a hallott szavakat forgatni a szívünkbe, és ezáltal növekedni te benned egyre jobban. És imádkozunk, Urunk, a gyerekekért, a fiatalokért is, akik között a te igéd szól ugyanúgy, és kérlek azért, hogy az ő szívükbe is te munkálkodj, ahogyan a miénkben is, és lehessen gyümölcsöző a mi életünk te benned. Tedd ezt, használd ezt az alkalmat is ebben, erre kérünk a te fiad nevében. Amen.
Ma délelőtt, amikor foglalkozunk ezzel az igészakaszal, egy veszélyal előttünk. Az a veszély, hogy ezt az igészakaszt nagyon jól ismerjünk. És amikor van egy olyan igészakasz, amit nagyon jól ismerjünk, akkor nagyon könnyen csak szokásból nézünk azt, és nem igazán átgondoljunk, hogy mi van benne. Érdekes, hogy a négy evangéliumban, ha mi nézünk, ez az utolsó hét Jézus életében. És ha nézünk a különböző evangéliumok, azt látjunk, hogy a Lukácsban és a Mátéban az egész könyv a 25%-a foglalkozik ezzel az eseménnyel, ez az egy héttel. A Márk evangéliumban a Márk evangélium 30%-a foglalkozik az utolsó héttel Jézus életében. Ha menjünk tovább a Jánosba, akkor ott már 40% van az utolsó életszakasza. És mi ismerjük ezt a szakaszt elég jó. És amiatt nagyon nehéz, hogy mi csak mondjam, ezt ismerem. Az utolsó két hónapban ugyanez történik, amikor mi vezetünk. És az a megszokott útvonalon, amilyen én megyek hazafele innen, az egyik nap hazafele mentem, és láttam egy táblát, ahol eddig mentem, ott tilos balra kanyarodni. És olyan nehéz megszokni azt, mert éveken keresztül lényegében gondolkodás nélkül mentem azon az útvonalon, és csak az egyik nap észreveszem, hogy ott balra nem szabad kanyarodni. Nem tudom, mióta ott volt az a tábla. Lehetséges, már egy hétig ott volt, mielőtt én végre észrevettem. Mert egy szokás volt. És általában a vezetésben az egy jó dolog, hogy mi szokásból tudunk csinálni, az nem okoz probléma, de néha van egy ilyen váratlan. És azért, hogy vannak váratlanok, fontos, hogy mi figyeljünk, és próbáljunk látni, hogy Isten mit akar üzenni nekünk egy igéi által. Ebben az igében azt látjuk, hogy Jézus indult Jeruzsálem felé, és ott megállt az egyik külvárosban. Látjuk itt konkrétan két kis faluról van szó, Bétfagé és Betánia. Ezek, ha mi gondolkodunk Budapestről, lehet mondani, hogy ezek olyan távolságok, mint esetleg Dunakeszi és volt. Szóval nem egy nagy távolság, lényegében a Jeruzsálem hátterén voltak ezeket. És ezek olyan helyek, ahol Jézus többször volt. Nem volt ott először az életében, mert mi látjunk, hogy volt egy család, Betániában, akit jól ismert. Lázár, a testvérei, Mária és Márta. És az, hogy volt ez a szoros kapcsolat velük, akkor nagyon nagy a valószínűség, hogy sok ember, azok a falvakban jól ismertek Jézus. Legalább, ha nem személyesen ismertek a tetejától. Az, hogy a Lázár féltámat a halálból, ez egy olyan hatás volt azok az emberekre. Mert azok az emberek abban a két faluban jól ismertek Lázár. Mindegyik tudta, hogy a Lázár meghalt. Mindegyik tudta, hogy a Lázár temették. És mindegyik tudta azt, hogy Lázár megint élt. És az, hogy ez történt, akkor azok az emberek, akik laktak ezek a falvakban, valami különleges tisztelet volt Jézus felé. Ők valahogyan elismertek, hogy ő nem egy átlag ember. Ő valaki más. És utána látjunk azt, hogy Jézus mondta két tanítványának, hogy menjél be a faluba, és ott hozd el az egyik kis szamart, és azon fogok bemenni. És itt van egy olyan történet, ami felmerül bennünk. Az a szamara, a tulajdonos miért adta oda? És fontos itt, hogy mi nem szabad nekünk beleolvasni többet ebben az igében, mint amit szerepel itt. Ebben az igé szakaszban nem derül ki, hogy hogyan történt ezt az egész. Hogy miért adta oda ezt az embert Jézusnak. Van két lehetőség. Az egyik lehetőség az, hogy Jézus már előtte találkozott a szamár tulajdonosa. És ő mondta neki, hogy majd fogok küldeni a tanítványaim oda, ebben az időpontban adjál oda, kérem, hogy kölcsön adja nekünk azt a szamárt. A másik lehetőség, inkább egy természet fölötti dolog, az, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek oda, ott lesz a szamár. És csak kérjed el, és mondjad, hogy az Úrnak szükség van rá, majd visszaadja. És az, hogy azok az emberek, akik ott éltek, ismertek Jézust, akkor az, hogy azt mondtak, hogy az Úrnak szükség, akkor azt mondja, hogy jó, odaadom. Mert tudom, ismerem Jézust, ha ő kéri, ő vissza fog adni azt. Nem tudjunk, hogy melyik valóban az igazi ebben a helyzetben. lehetséges vannak, hogy ilyen ember azt mondja, hogy ez szimpatikusabb nekünk, a másik azt mondja, hogy nem feltétlenül, ez kell az a természet fölötti, hogy az legyen benne. Nem tudjunk. El kell fogadni azt, hogy nem tudjunk, hogy hogyan történt ezt. Ha Isten akarta, hogy mi többet tudjunk, ő beletette azt a Bibliában. De így élni kell azzal a feszültséggel, hogy ő azt mondja, hogy ennyi információt kell nektek, ez elég. Ez elég nekünk. Nagyon vigyáznunk kell, amikor mi olvasunk az igét, hogy mi nem teszünk bele valami ott, amit az igé nem mond. A mi feladatunk mindig alárendelni magunkat az Isten igéje alá. És mindegy, hogy én egyszer hallottam egy tanítást valahol, vagy én egyszer olvastam egy kommentárban, az, hogy hallottam, vagy olvastam, az nem jelenti, hogy feltétlenül igaz. Nagyon sok mindent tudunk hallani, és nagyon sok jót tudunk olvasni. De a végső tekintély nem a kommentár, nem az igehirdetőr, hanem a végső tekintély az Isten igéje. És ebben a helyzetben alá kell rendelni magamat az igé alá. És azt kell mondani, hogy többet nem tudok, mint ez. De mi annyit tudunk, hogy ez elég volt. A mi helyzetünkben ez elég volt annak az ember helyzetében. Mi tudjunk azt, hogy Jézus kért egy számot. És így jön a következő kérdés, a második pont a vázlaton, az, hogy miért egy számár? Miért egy számár? Azt kell tudni, hogy abban a kultúrában voltak olyan királyok, amikor ők bevonultak, hogy egy lóháton bevonultak. De ugyanakkor volt olyan királyok, amikor bevonultak, egy számárhatan bevonultak. Mindkettő létezett. De van egy lényeges különbség a kettő között. Az a király, aki bevonul egy lóhatan, általában ő azért csinálja azt, mert akkor visszajön a háborúból, és hirdeti a nagy Jeruzsálem. De volt egy háború. A számár, a király, aki jön a számárháton, az egy olyan király, aki hirdeti a békességet. Ha mi visszamenjünk az Ószövetségre, látjunk egy profécia erről, hogy Jézus fog bevonulni egy számárháton. Az Zákariás 9. rész, a 9. versben a következőt olvasunk. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és számoran úl, számar csíkon háton. Érdekes látni az, hogy itt, amikor az az egy meleg név, amit mond Jézusról, az, hogy ő alázatos. Ő a békesség királya. És akkor így vonult be Jeruzsálembe, mint a békesség királya. Az ő vágya volt, hogy legyen békesség. Utána, amikor Jézus bevonul, mi azt látjunk, hogy az emberek kezdtek a számár előtt letenni faágokat, oda tették le a ruhájukat. Ez egy bizonyos tisztelet volt, amit csináltak, amikor bevonult egy király. Én nem tudom, de én valószínűleg kétszer gondolkozném azon, hogy én leveszem az zakót magamról, és leteszem az úttestre, hogy egy számár tud rálépni. az én ruhámra. Valahogy én ez egy értékes ruhadarab. Én dolgoztam érte, hogy ez legyen, és én csak leteszem az üttestre, hogy egy számar tud átlépni azon. Szerintem az első gondolat bennünk az, hogy én nem csinálom azt. De mégis mi azt látjunk, hogy az emberek ezt csináltak. Ők egy áldozatot hoztak abban a helyzetben, mert ők láttak, hogy itt van a király. És az, hogy a király itt van, én szeretnék mutatni az én tiszteletet előtte. És én azért teszem meg ezt. Egy áldozatot hoztak az embereket. És valahogyan nekünk kell megfontolni azt, hogy én hogyan tisztelem a királyt. Én, mint hívő ember, hozom valami áldozatot abban, hogy tudunk dicsérni őt. Volt olyan, aki nagyon drága perfüm öntötte Jézus lábára. És akkor ez túl drága, ez fölösleges ilyesmit csinálni. Egy áldozatot hozni. És valahogyan, amikor mi olvasunk ezt a történetet, föl kell tennünk a kérdést magunknak. Én csak kényelmesen élek, vagy én kész vagyok úgy élni, hogy én egy áldozatot hozom az Úr elé. Milyen áldozat vagyunk hálandó hozni Isten elé? Az emberek, amikor ott voltak, kiabáltak, rá van írva, már egyszer leesett, de ha segítem, akkor esetleg tudunk olvasni azt, hogy Hozsanna. Valaki tudja, hogy mit jelent azt a szó, Hozsanna? Köszönöm szépen, Józsi. Uram, segíts! Szóval általában, amikor én olvastam a Hozsanna, ez egy kicsit olyan, mint a halleluja, az nagyszerű. De ez a szó nem annyira a nagyszerű, hanem ez majdnem egy imádság. Szóval ez egyben dicsérni az Urat, de egyben fölteni egy kérést. És az volt a kérés, hogy mentsd meg minket. Legyél a megváltunk. Itt az emberek elismertek, hogy van valami szükséglet az életükben. És ők akarták, hogy Jézus legyen a megváltó. Fontos, hogy mi látjunk, hogy van egy különbség az érzett szükséglet és a valódi szükséglet között. Az emberekben az érzés az volt, hogy kell egy politikus szabadító, aki megment minket ebből a politikai helyzetből. De Jézus, ő nem ezt az érzett szükségletet betöltötte, hanem a valódi. Amikor ő volt a megmentő, ő mondja, hogy én leszek a király. Én leszek a valódi megmentő. Mi hogyan álljunk ebben a helyzetben? Ha te ott lettél volna 2000 évvel ezelőtt, vagy majdnem 2000 évvel ezelőtt, és ha Jézus indult volna Jeruzsálembe, egy számar hátán, akkor mi lett volna benned? Az lett volna benned, hogy leborulsz előtte? Az lett volna bennünk, hogy Uram, segíts minket. Mert azzal, hogy ő azt mondja, hogy segíts minket, valamennyiben ő elismerte azt, azok az emberek elismertek azt, hogy mi nem tudunk segíteni saját magunkat. Az, hogy Jézus így bevonult Jeruzsálembe, Jézus hozta a vezetőket egy olyan pozícióba, ahol kellett dönteni. Mert amikor Jézus bevonult, lényegében voltak az emberek, akik látták ezt, volt olyan, aki azt mondtak, hogy ő a király. És az akkori vezetők Jeruzsálemben kellett hozni a döntést. Engedjünk tovább, hogy az emberek imádnak őt, mint királyt, de tegyünk valamit ez ellen, és hozunk egy pont a végére. Jézus, amikor ő fölment Jeruzsálembe, ő tudta volna azt csinálni, hogy csak titokban. Ő tudta volna egyedül bemenni Jeruzsálembe, nem egy szamarhatan, csak a tömegben. De Jézus tudta, hogy van egy feladata. Jézus tudta, hogy az ő fő feladat ezen a földön nem egy jó példát mutatni. Jézus tudta, hogy az ő fő feladata ezen a földön nem jó tanítást adni, hanem Jézus tudta, hogy az ő feladata a földön adni az ő életét. És amikor ő így vonult be, lényegében ő kényszerítette a vezetőket, hogy most már lépni kell. Most már dönteni kell. És valahogyan az az én meggyőződésem, hogy Jézus ugyanilyen helyzet ad nekünk. És mindnyájunk kell dönteni. Azt kell dönteni, hogy én olyan lesznek, mint a vezetők Jeruzsálemben, akik azt mondjuk, hogy nem, meg kell ülni Jézust. Vagy azt kell csináljunk, hogy mi leborunk előtte. Nincs középút. Egy pár évvel ezelőtt az ifjúsági szervezet egy ilyen LED konferencia fiataloknak. És az egyik évben volt ilyen kártyák, és ha jól emlékszem, minden résztvevő kapott egy kocka, vagy egy ilyen, egy zseton, amit az emberek használnak, amikor a poker játszanak. És ha lett volna időm múlt héten, akkor esetleg én is megvásároltam volna ilyen zsetonokat. Szélszerű lett volna. És amikor bejöttél ma reggel, kaptad volna egy ilyen. Nem azzal a kívánsággal, hogy valaki hazamegy, és azzal fog kártyázni, hanem azzal, hogy biztos már láttunk ilyen tévéműsorokban, amikor az emberek játszanak, és akkor valaki érkezik arra a pontra, hogy ő azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. És ő fogja azok a zsetonokat, és ő benyomja az összest. És ő azt mondja, hogy minden be. Vagy győzök, vagy nem. Ez esetleg furcsán hangzik. De Isten egy ilyen fajta döntést vár minden embertől. Ő vár azt, hogy mi azt mondjuk, hogy én mindent, ami van nekem, én arra teszek Jézusra. Én Jézusra szavazom. De valahogyan az én tapasztalatom, mi túl óvatosak vagyunk. Mi azt mondjuk, én visszatartom még egy kicsit, mert ha mégis ezt ebben nem nyerek, akkor még mindig van valamit. Ez helyes? Nem. Mert Isten nem várja azt, hogy mi tartjuk vissza egy tartalék, esetleg, ha ez nem jön be, akkor van valami más. Ő azt mondja, hogy mindent kell beletenni. Mindent kell tenni abba, hogy mi azt mondjuk, hogy én hiszek a királyban. És amikor mi azt mondjuk, hogy én bízom a királyban, mi kijelentjünk azt, hogy ha a király mond valamit, akkor nem az én feladatom kérni egy magyarázat tőle, hogy miért. Hanem ha a király mond valamit, én alaveszem magamat. Ha valaki már hitben van, akkor az, hogy én mindent tettem bele, akkor azt jelenti, hogy bármelyik helyzet, ami felmerül az én életemben, én fogok keresni Istent abban. És fogok futni a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi az, amit Jézus vár tőlem. Van olyan, amikor teljesen nyilvánvaló fekete-fehér az, amit Isten kér tőlünk az igében. Szerintem a leghatóbb helyzet így van. És ő azt várja, hogy ha ő mond valamit nekünk az igében, mi nem magyarázunk el azt, vagy mi nem keresünk valami kis kaput, hogy mégse, hanem mi megteszünk azt, amit ő kér tőlünk. Ha valaki még nincs hitben van, akkor fel kell tenni a kérdést. Hiszek abban, hogy Jézus Krisztus a király? Én kész vagyok mindent beletenni, és mondani azt, hogy én bízom benne. Nagyon könnyű maradni a kerítésen. Se ide, se oda. Jézus, amikor ő így vonult be Jeruzsálembe, ő azt mondta, hogy nincs lehetőség maradni a kerítésen. Vagy igen, vagy nem. A mi életünkben. Isten azt várja tőlünk, hogy mi hozunk azt a döntést. Hogy nem azt, hogy esetleg egy kicsit, esetleg bizonyos helyzetekben, hanem ő azt várja tőlünk, hogy én bízom a királyban teljes mértékkel, én nem tartom vissza semmit. Hogy álljunk? Hogyan éljük most? Az egyházban, a gyülekezetekben Magyarországon. Mi lenne, milyen ébredés lenne, ha mindenki azt mondana minden bele? Én követem a királyt. Ebben az ige szakaszban szerintem valahogyan ez a felhívás all előttünk. Minden négy evangélium ez benne van. Nagyon kevés van olyan történet, ami benne van minden négy evangéliumban. Valahogyan Isten látja, hogy ez egy különleges, fontos üzenet. Amikor Jézus kijelenti azt, hogy én vagyok a király. Látjunk, hogy ott voltak emberek, akik pozitívan elfogadtak őt, mint király. Az az imádságon és reménységem, hogy mi is hasonlóképpen tudunk csinálni, hogy mi azt tudunk mondani, hogy igen, te legyél az Úr, te legyél a király az én életemben. Imádkozunk. Édesatyán, kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk elfogadni azt, amiben nem kapunk több kijelentést tőled. Segíts minket látni azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor te adsz valamennyit és csak annyit. Legyen az alázat bennünk, hogy mi tudunk elfogadni azt. De ugyanakkor kérjünk, hogy legyen az a bizalom bennünk, hogy amikor te mondsz valamit nekünk, amikor te kijelentsz valamit, hogy mi tudunk kész lenni, megtenni azt, amit te kérsz tőlünk. Segíts minket abban, hogy nem bízunk saját magunkban, nem a saját képességeinkben, a saját erőnkben. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk teljes szívvel bízni benned. És kérjünk, hogy mutasd meg nekünk, hogy mi ezen a héten milyen áldozatokat tudunk hozni, hogy te kapjad a dicsőséget. Kérjünk, mutasd meg nekünk ezeket. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.